Vagányak, lázadók és tehetségesek a B-Team nevű tanulócsoport tagjai, akik délutánonként egy különleges tehetségeknek létrehozott iskolába járnak, bár egyáltalán nem érzik magukat másnak, mint amilyenek a kortársaik. Ők hatan, öt fiú és egy lány a főhősei, Szabó Tibor Benyámin. Epic 1, az első küldetés című Budapesten játszódó regényének, amelyben a fiatalok próbálnak rájönni, hogy tényleg különleges vezetőket akarnak belőlük képezni, vagy éppen valami törvénytelen dologba hajtják bele őket. Az Epic második részében újabb kalandok várnak rájuk, de itt már nagyobb a tét. A Balatonnál találkozunk újra velük, ahol óév búcsúztatóra készülnek, de hirtelen rájuk támadnak, és egyiküket elviszik, láthatóan jól képzett fegyveresek. A szerzőt arról kérdezem, mennyivel érettebbek a szereplők ebben az új regényben, mint az Epic első történetében?
2014-ben jelent meg az első rész, most meg 2022-ben, de lehet egy 7 év, vagy majdnem 8, és hát nagyon más világ lett, egy sokkal keményebb, nyersebb világ lett, mások a történeteink, más minden. Na most ugyanakkor a fikción belül azért lennie kell koherenciának, és akkor van egy tartalmi magyarázat is, hogy ugye az első résznek a végén ezek a szereplők rájönnek, hogy az iskola meg úgy átverték őket, és akkor ott hát az egy elég kemény jelenetsor van, amiben belekerülnek, és valójában ez az erős változás, ez egyfajta ilyen poszttraumás stressz, hogy ott nagyon gyorsan lettek, nagyon felnőttek, mert hogy olyan helyzetbe kerültek, és ez egyébként a második részben az egyik szereplőnek a viselkedésében ilyen nagyon direkt módon is megnyilvánul. Van egy geek srác, aki a technikai dolgokhoz ért, és egyébként ilyen apa kedvence, és akkor ebben a részben nagyon csúnyán káromkodik, meg nagyon flagma. És rajta így látszik is, meg egy ponton ki is mondják, hogy valójában az, amin átmentek, az traumatizálta őt, és az, hogy ennyire megváltozott, az ennek a traumának az eredménye.
Azt kérem, hogy mesélj még ezekről a fiúkról, meg erről a lányról, aki ebben a csoportban van, hogy ők miben különlegesek.
Ugye maga ez a fikció, amiben történnek ezek a kalandos dolgok, annak az az alapvetése, hogy Észak-Pesten, a Marina parton létezik egy ilyen tehetséggondozó magániskola, amit valami alapítvány működtet, azt nem nagyon tudják a gyerekek sem, meg a szülők sem, hogy azok kicsodák, micsodák, meg igazából az se, hogy mi ennek az egésznek a célja, csak az, hogy nagyon megszűrik a gyerekeket, és akiket viszont fölvesznek, mindenkinek van valami olyan típusú készsége, képessége, ami nem szokványos. De ezek a különleges képességek azért nem olyanok, mint a szuperhősök, de nem tudnak repülni, vagy nem tudom, hanem hát mondjuk a valóságban is létező különleges képességek. Az egyik fiúnak az érzékelése egy nagyon kifinomult, ő egyébként egy ilyen sportoló, egy ilyen szentinál típusú, egy ilyen őrszem típusú. Valaki, hát ilyen van a valóságban is, hogy valaki sokkal jobban lát, meg sokkal jobban hal, mint a többiek. Akkor van egy másik, aki nagyon-nagyon könnyen tanul meg mindenféle nyelvet, nyelveket beszél, mint az apostolok. Van egy harmadik, aki meg egy autista fiú, aki egy szavant, tehát hogy neki meg egy ilyen fotomemóriája van, tehát amit lát, azt úgy tudja, de egy pixelenként tudja, hát ilyen is van különben. Úgyhogy ez a fikciós környezete ennek az egész történetnek, és akkor az első részben belekerülnek egy ilyen kalamajkába, a Hun Törzsszövetségnek a Magyarországi lenyomatát keresik, és akkor végül meg is találják, meg keresik Attila sírját, hát ez egy valamiféle kaland, de nem ez az igazi lényege már annak a történetnek sem, hanem hogy azt megértsék, hogy miért vannak ők ott, és már akkor előkerül az a téma, hogy igazából azért, mert azok, akik a döntéseket hozzák a világunkról, és a mi generációnk, hogy így nem tudnak mit kezdeni a világnak a problémáival, nem találnak jó megoldásokat, és azt is látják, hogy azon az úton, ami megyünk, nem is lesznek, hanem hogy valami teljesen más utat kell választani, de senki nem tudja, hogy mi legyen ez a más út, és akkor kitalálják, hogy felnevelnek majd ilyen nagyon különleges, tehetséges fiatalokat, megtanítják őket mindenre, amire lehet, meg ami egyáltalán elképzelhető, azért, hogy majd ők megoldják. Tehát, hogy ha már mi elszúrtuk ezt a dolgot, legalább a következő generáció legyen egy kicsit okosabb, ügyesebb, és közben ott a kalandok közben azzal szembesülnek a gyerekek, nekem, tehát ez volt az én szerzői mögöttes fő gondolatom ahhoz az első sztorihoz, hogy ma már nem a jó meg a rossz küzd egymással, hanem a rend meg a szabadság. És akkor valahogy minden, amivel foglalkoznak, az ezt illusztrálja, és ezt értik meg. Ugye ez egy a rendnek meg a szabadságnak a küzdelme az alapvetően más természetű konfliktus, mint a jó és a rossz küzdelme, mert a jó és a rossznál ugye akkor lesz élhető a világunk, ugye, hogyha az egyik nyer, legyőzi a másikat, és eltünteti azt a másikat. A szabadság és a rend küzdelmében meg csak akkor lesz élhető a világunk, hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak. Tehát ugye, hogyha a szabadság az lesz a minden, és a rend elvész, akkor is élhetetlen lesz a világ, mint mondjuk a legyekurában. Hogyha meg a szabadság vész el, és a totális rend alakul ki, akkor is élhetetlen a világ, mint az 1984-ben, ugye? A szabadság és a rend küzdelmében akkor tudunk ilyen, akkor lehetünk boldogok, hogyha megtalálja a világ az egyensúlypontot. Ez volt az elsőben a gondolat, és akkor most meg belekerültek egy másik kalandba, és ott is van egy ilyen gondolat, ez meg egy ilyen generációs gondolat, ez valójában az én felismerésem, vagy egy kicsit félelmem is talán, hogy ezek a mi gyerekeinknek a nemzedéke, hogy ők nem fogják ezt a világot tovább építeni egyáltalán, nem is érdekli őket, mi se érdekeljük őket valójában.
Mármint a felnőttek? Tehát az idősebb generáció.
Igen, és ugye ez már megjelent az első részben is, hogy ezek a fiatalok szembefordulnak a felnőttekkel, azt mondják nekik, hogy nem. Itt vannak körülöttünk, tehát hogy a Greta Thunbergre gondolsz,
igen,
aki ugye szembefordul, most az mindegy, hogy mi a téma, a lényeg csak az, hogy szembefordul a szülő nemzedékével, és azt mondja nekik, hogy nem, ti nem tudjátok, mindent elszúrtatok. 30 év alatt egy sokkal vacakabb világ lett körülöttünk, mint előtte, tehát ti, akiknek a feladata lett volna, hogy egy kicsit jobbá tegyétek a világot, sokkal vacakabbá tettétek. A folyókat megmérgeztétek, az erdőket kiirtjátok, a szabad világ helyett ilyen populista szutykot hoztatok létre, tehát nektek nincsen jogotok arra, hogy megmondjátok nekünk, mert ti nem tudjátok. Ugye ez a Thunberg-féle gesztus, és ez már itt van a világunkban.
Van arra valami egyszerű magyarázat, hogy miért nincs annak a karakternek teste, akitől végül is a legtöbb segítséget kaphatja, tehát az iskolaigazgatónak. Budapesten járunk, de azért science fiction behajlik itt már ez a történet.
Ugye a fikció szerint ennek az iskolának az igazgatója, az nem egy ember, hanem egy mesterséges intelligencia. És hogy ő miért lett kvázi egy szoftver? Azért, mert engem ez nagyon érdekelt, hogy mi az, hogy ember, és hol kezdődik az ember, és attól ember, hogy van teste, biztos, hogy nem attól ember, valami mástól, és akkor ez egy ilyen figurával, aki igazából kommunikál, meg vannak érzelmei, vannak szándékai, meg, de egyébként nincs teste, akkor ezzel így részben tudtam valamit erről mutatni, részben meg én magam is tudtam neki kérdéseket föltenni, és ő az, akit viszont egyébként a gyerekek sem néznek idiótának, vagy csak egy-egy ponton, és ő képviseli azt a fajta felnőtt gondolkodást, ami nem korlátozni akar, hanem aki kívülről tudja a gyerekeket nézni, és elmondja nekik azt, amit saját magukról nem látnak. Például, hogy túlzásokba esnek, például, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit aztán nem fognak tudni feldolgozni, hogy ha túlságosan erőszakosak, ha túlságosan rámenősek, akkor nem marad meg a lelki integritásuk. Tehát, hogy ő magyarázza, hogy ezek sérüléssel fognak járni, és ebből így baj lesz. Tehát, hogy egy 15 éves gyereknek nem az a dolga, hogy bűnözők után szabadgáljon, az a dolga, hogy az iskolában legyen megjátszon. Tehát valami ilyesmit képvisel, és nem parancsol nekik, meg nem is tudja őket irányítani, ő mit tud csinálni? Azt, hogy elmondja azt, amit ő lát ezeken a gyerekeken, hogy megváltozik a személyiségük attól, hogy nem az iskolapadban töltik az időt, hanem mindenféle lehetetlen alakot üldöznek.
Szabó Tibor Benyáminnal beszélgettünk az Epic 2 Elmék labirintusában című regényről, ami a Menőkönyvek kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint az Epic első része.